A katolikus mariológia Szűz Mária üdvtörténetével foglalkozó teológia. Kovács Zoltán atya ebben a témában tartott előadást, a Mária tiszteletet illető néhány aktuális kérdésről.
Vessünk pillantást csak úgy távirati stílusban egy-egy egyéb olyan kérdésre, amely a Mária tiszteletet, mariológiát illeti. Az egyik ilyen a máriás lelkiség. Sok ember még papok között is, hogyha lelkiségi szót hall, azt mondja, hogy érzelgőség, lelkizés, nem erről van szó. Az embernek van szíve, mint az Isten alkotása, az Isten is szól hozzá a szívén keresztül. A Szentlélek szerinti, a Szentlélek által vezetett életről van szó, ha lelkiségről van szó. Krisztusban való lelki növekedés, olyan lelki élet, amely hozzá egyre hasonlóbbá törekszik válni napról napra. Na most ezen az úton, tehát a keresztény lelkiségünk útján, a szűzanya is kísérünk, aki maga is úgy hívják, hogy pneumatóforos, vagyis lélekhordozó. Ő nem magának sajátít ki bennünket, mint egy rossz anyós, hanem Krisztushoz visz, Krisztushoz közelít. Nem különálló vagy párhuzamos lelkiséget képez a máriás lelkiség a keresztény lelkiség mellett. Ez pont olyan, mint amikor a kultuszról beszéltünk, hogy Mária kultusza nem elérdegél Krisztusnak, az örök főpapnak az egyetlen kultusza mellett. Ilyen nincs. Abban kap helyet, és azt segíti. Ha máriás lelkiséget élünk, meg kell tapasztalnunk, hogy jelen van a szűzanya életünkben. Mint élő dinamikus, mint élő személy. Dinamikus, megdicsült jelenléttel. És olvashatunk az ő erényeiből, amelyek sarkalnak bennünket is, hogy a lelkünket alakítsuk, és újabb erényeket nyerjünk, és az ő élő közbenjárására bizalommal hagyatkozhatunk, akárcsak ott a tanítványok Kánában. A máriás lelkiségnek a legfőbb mozgatórugója, mint általában a keresztény lelkiségnek is, húsvét misztériuma. Hiszen húsvét misztériumában nagyon is aktív a Szentlélek. És hogy húsvét misztériumát egyre mélyebbre plántálja az emberek szívében, egyre mélyebb gyökeret verjen és gyümölcsöket teremjen, ahhoz ugyanarra a Szentlélekre van szükség. Ugyanarra a Szentlélekre, aki nem csak húsvét misztériumában, hanem a megtestesülés misztériumában is dolgozott, magyarán teljesen betöltötte a szűzanyát is, akinek a lélek által formált, vezetett lelkisége volt, van. Őt nem csak egyszer töltötte be a magasságbeli ereje, ott az angyali üdvözletkor, az ő lelkületéből nagyon sokat tanulhatunk, például ha Magnifikátot olvassuk hívő szemmel. A máriás lelkiséghez tartozik még a fölajánlásnak a gyakorlata, Máriának szentelés, ami egy tartósabb, mélyebb dolog. Akár egy életet, egy hivatást, élethelyzetet lehet Mária kezébe adni, magánimádságban is, vagy ünnepélyesebb módon is, ezeket lehet évről évre, vagy időről időre megújítani. Jusson eszünkbe itt mondjuk Szent István királynak az ország fölajánló aktusa, amely szintén megtermi a lelki gyümölcseit. A máriás lelkiség egyébként alakítja és segíti a keresztény lelkiség megélését, de vigyázni kell itt is, önmagában nem pótolja a hitletétemény ismeretében való növekedést, sem a szentség életet, sem az igehirdetést. Nem mondhatom el, hogy én jól el vagyok a rózsafűzére, nekem nincs szükségem az eukarisztiára. A máriás lelkiség egyébként elválaszthatatlan a helyes keresztény lelkiségtől, mint Mária is maga az igétől. A szűzanyában, ha fölismerik, hogy ő nem dekoratív eleme a keresztény lelkiségnek, hanem az egyház anyja, akkor nyílik meg a szívünk felé, és igazából engedjük neki, hogy alakítsa a mi életünket az ő lelkisége szerint. Nézzük egy pillanat az ökumenikus párbeszéd lehetőségének a témáját. Ahogy már korábban is láttuk, az ortodox világon lényegi eltérés nincs. Isten anyaság örökszüzesség tekintetében teljes az egyetértés, a két újabbkori antropológiai jellegű dogmánál sem igazából a tartalommal van a gondjuk, hanem inkább a formával és azok részleteivel. Ők ugye a szeplőtelen fogadtatásnak, így az élet kezdetétől való bűnmentességbe nem mélyednek el, hanem azt mondják, hogy Panagia, egészen szent, az életszentség kerül a fókuszpontba. A mennybevételnél sincs ez a szisztematikus kifejtés, mint itt nyugaton. Ők úgy közelítenek, hogy koimezis, gyakorlatilag az elszenderülése halála szűzanyának, és egy olyan természetes tudata, hogy ő odaát van és közben jár értünk, liturgiában is aktív, részes, és őt is ünnepeljük, na persze Krisztusra nézve. Főként ugye liturgikus, Máriának a tisztelete keleten, itt az ikonográfia, himnuszköltészet még az, amit nagyon kiemelnék. Protestáns testvéreinkkel dialógust folytatva, az istenanyaság ott, ahol Jézus Krisztust valóságos Istennek, valóságos embernek valljuk, egyáltalán nem kellene, hogy gondot jelentsen. A szüzesség témájában általában az ante partumig, tehát a Krisztus születése előtti szüzességig el tudunk menni közösen, hiszen szentírási megalapozása van. A többinél nem egyöntetű a vélemény, vannak vélemények, amelyek szerint ott már az nem bizonyítható. Vannak például Max Turian, aki korábban tagadta, most pedig a teljes tripartíciót, hármas tagozódás szűrés előtti közbeni utáni szüzességet vallja. Az újkori dogmáknak a tartalma, tehát a szeplőtelep fogantatás, mennybevétel, általában a protestáns világ szerint Máriának a túldimenzionálása, istenítése, ugye ott a Communio Sanctorumról alkotott kép eltérő elképzelésekkel fut, a közbenjárás, kérni az üdvözültek, szerintünk üdvözültek közbenjárását olyan abszurditás kategóriába fullad, tehát ebben nincs egység. Látszólag a zsidó testvérekkel nehéz konszenzusra jutni, valójában ugye hát Jézus Krisztusuk nem ismerik el valóságos Istennek. Máriára úgy lehet tekinteni, mint Sion leányára, egyszerű zsidó lányra, a Jahve szegényei, Anavim Jahve leszármazottjára, akiben ott élnek. Ott lobog a messiást váró, várakozó lelkület, a kinyilatkoztatott hit Jahve felé, és ennek a hívő életnek, a meghívő életben és a neveltetésének köszönhetően megnyilvánuló erényei. Itt tulajdonképpen eddig juthatunk el. Muzulmánokkal, ami egyre aktuálisabb, egy picit más a helyzet, mert ők Issát, Jézust profétának gondolják, és Issának az anyja Mária szerepel az iszlámban, szerepel a 19. szúrájában a Koránnak, hogy például Mária szüzessége nagyon föl van értékelve, de persze nem örök szüzességként. Máriát, mint Szaidá, mint úrnőt tekintik. Imák, fölajánlások, említések előfordulnak, például Fatimát is többen fölkeresik a muszlim hívek. Itt az akadály micsoda? Hát leginkább a kinyilatkozás el nem fogadása. Ugye Isten, Jézus Krisztusban ők profétát látnak, nem Isten fiát, ezért istenanyaságról sem beszélhetünk Mária esetében náluk, úgyhogy ez is ilyen módon itt megáll. Összességében látnunk kell, hogy a szűzanya, ahogy 6. Pál pápa is szerette azt hangsúlyozni, Mater Unitatis, vagyis az egység anyja, nem a széthúzás anyja, akik mindannyian valóságos Istennek, valóságos embernek valljuk Krisztust, és akinek ugye a keresztségben a testvérévé lettünk, az ő anyjára is lelki anyánkként, az egyház anyjaként tekinthetünk. A széthúzásért Mária nem lett felelős. Ha széthúzások vannak, más kérdések mentén kell kezelni a problémát. Mert túlértékeltünk valamit valójában a szűzanya tiszteletében, vagy meg egy okot adtunk esetleg arra, mi katolikusok, hogy azt gondolják rólunk, hogy Máriát imádjuk, vagy túldimenzionáljuk. Netán ugye itt a szükkebbűség is probléma lehet, hogy egyesek miért gúnyolják a mi Mária tiszteletünket, vagy miért nem fogadják el a szűzanyának a helyes tiszteletét, mint egyszerű édesanyának is a tiszteletét. Szóval itt emberi problémák vannak, amelyén nem maga a hitünk. Tehát emberi szempontok alapján érdemes egymáshoz közeledni. Az istenanyaságán túl alap lehet a dialógushoz. Protestánsokkal például Mária, mint az egyház tagja, és mint az erények tündöklő példája. A szűzanyában ott találjuk az isteni kiválasztottságot. Ez valójában mindenkivel dialógus alap lehet. A pszichológiai dimenzió még érdekes, de csak nagyon röviden beszélek róla. Itt azt érdekes vizsgálni, hogy milyen az az anyai ősminta, amely benne élhet a hívekben, és ami Mária alakjában beleláthat ott rejtőző lappangó igényeket a lélek mélyén. Magyarán sokan nem lelki anyát látnak a szűzanyában, hanem egyfajta anyapótlékot, mert még felnőtt korukra sem sikerült fölnőniük igazán, és gyermetek infantilis lelkülettel akarnak élni. Egyfajta mindenhatót látnak a szűzanyában, női kivitelben, aki majd úgyis intézkedik helyettem, mert én úgyis csak cselekvésképtelen kis emberke vagyok, ő meg, mint a én hatalmas édesanyám, majd úgyis mindent elintéz. Ez így nem jó. Túldimenzionált hatalmat sem kell képzelni. Megvan a maga királynői mi volta, de itt nem véletlenül sem szabad úgy Máriához közelíteni, mintha jóságos anyai palástja alatt, mint egy bemenekítene minket a mennybe, az egyébként betegesen haragvó, kegyetlen, igazságtalan, büntetésre szomjas örök bíróként retteget Isten elől. Mária nem így működik. Az ő közbenjárása nem így működik. Mária nem ilyen. Aztán, ha nem Isten szülőt tekintünk benne, hanem túldimenzionál Isten nőt. Szükségtelen mitoszokat nem szabad táplálni. Nem pukkedlizunk, nem hagytunk térdet Mária szobor előtt, és egyébként oda biccentünk Jézusnak a végén, hanem a helyes sorrendet tudjuk. Istent imádjuk, Máriát tiszteljük. Aztán a túl szigorú szülőnek a hatalomorientált képét is sokan meglátják bennem, mint egy fenyegetőző Mária, majd ő megmondja, majd ő lesújt, hogyha nem hallgatunk ő rá. Ez megint csak nem jellemző a szűzanyára. Aztán az érzelgő szülőnek a hiányát is sokan Mária képébe látják meg, hogy jaj, a Máriácskának a szeplőtelen szívecskéje, az ilyen fajta édeskés hozzáállás senkinek nem jó. A szűzanyának se, a körülállóknak se, végül magának az egyénnek sem. Nem önző módon kell keresni nála érzelmi pótlékot, hanem önzetlenül viszonyulni hozzá, elfogadni az ő szeretetét és józanul viszont szeretni. És itt a helyes arányokat megtalálva levetni az infantilizmust, úgy közelíteve Máriához, mint egy felnőtt gyermek a felnőtt anyjához, mert ő felnőtt emberként kezel bennünket, és megtanulni nem csak helyesen tisztelni, de föltárni azt a szép dimenziót is, hogy Máriát szeretni is lehet. Lehet helyesen viszont szeretni egy édesanyát. Csupán egy mondatot ejtenék a szociológiai dimenzióról. Itt a 20. század vége fele, 21. század elején, például Dél-Amerikában volt egyfajta irányzat, amely megpróbált nagyon a Magnifikát alapján tájékozódva, leginkább Máriának ebből a tapeinózisából, kicsinységéből kiindulni, amit a Magnifikátban is hála énekében megfogalmaz, letekintett Isten az ő kicsiny szolgáló leányára, és erősíteni azáltal is a fölszabadítás teológiájának a szellemiségét. Tehát Máriának meg lehet látni, igen, az ő maga társadalmi helyét, megélt szerepét a társadalomban, az életben, és ebből erőt, reményt meríteni, hogy az Istenre figyeljünk, hogy a Magnifikát is, tulajdonképpen egy társadalmi vonatkozású ének is, hiszen miután Mária hálát adott a nagy dolgokért, amelyeket az Isten művelt az életében, rögtön Izraelre vetíti ki, hogy őt is, mint közösséget fölemeli az Isten. Túldimenzionálni ezt sem szabad. Ami ennél fontosabb kihívás, különösen itt Európában, az a feminizmusnak a terjedése. Mária, mondtuk, az egyház ős mintája. Helyesen kezelve ugye látjuk, hogy az anyaság mire hivatott? Az életet továbbadni, elfogadni és továbbadni. A szüzesség mire jó? Az egy erény Isten országáért, nem egy beteges befelé fordulás, mert úgyis alkalmatlan voltam mindenféle párkapcsolatra és házasságra, tehát magyarán bevonulok a kolostorba, ilyen ez nem jó. Erény, amely együtt hordozza szív szüzességét, virginitas cordis, a testnek a szüzességével, a virginitas carnis-szal. És jegyezzük meg itt a jegyesi szeretet és hűségnek az iskoláját is, a már és még nem állapotnak a tisztaságát, ahogy osztatlan szívvel éli meg Mária. Most ezek tekintetében nagyon is sokat tanulhatunk tőle. A mariológia és a Mária tisztelet megítélését is eltorzítja, ha az egyenjogúságot kiegyensúlyozatlanul kezeljük, és azt mondjuk, hogy fú, Máriának még arra sem volt ereje a nagy kegyelemmel teljes állapotában, hogy kikérje magának, hogy ő nő. Az Isten úgymond úgy bánt vele, ahogy ő akart. Hát nem. A szűzanyának megvolt a maga szabadsága, a maga felelős döntése. Aztán a nő önrendelkezési jogát nem szabad abszolutizálni. Különösen nem a magzat élethez való jogával szemben. Sokszor mi is hogy kikérjük magunknak felnőtt emberként, hogy engem az anyám, apám ne tekintsem a tulajdonának, felnőtt ember vagyok. A magzat sem a tulajdona az anyának. Aztán a családok szétesése, fogalmi torzulások, megint csak olyan gyanakodó tekintetet vetnek a szent családnak a helyzetére, Máriára. A szentírásnak a tágabb kontextusából kiragadott szűklátókörűség. Ugye, hogy csak azt a mondatot súlykoljuk, hogy vágyakozni fogsz férjed után, ő azonban uralkodni fog rajtad. Micsoda borzalmas ítélet az Isten részéről ez. Az egyházi hierarchiában a nők jelenlétének az agresszív hiányulása. Kérem, mi Máriában nem női ideálokat keresünk, hanem Mária tudta az ő helyét. Ahogy már mondtam, az apostolok nem voltak Isten anyja, Mária meg nem volt püspöké szentelve. Mindegyik hivatásnak megvan a maga sajátossága, amit valaki a maga férfi vagy női mi voltában megélhet, az anyaságot egy férfi nem élheti meg. Egy házi Jézus gyakorlatából kiindulva nem érzi magát fölhatalmazva arra, hogy áthágja Jézusnak a szándékát is, nőket szenteljen az egyházi rend szolgálatára. Meg lehet találni a hölgyeknek való feladatokat is az egyházban, hogy Máriának is volt úgymond neki való feladat. Máriában nem női ideálokat kergetünk, hanem a valóságot látjuk, méghozzá a kegyelem működésének a valóságát szemléljük a maga természetében. Nem véletlen, hogy II. János Pál pápa, így a női méltóságról, a Mulieris Dignitatem kezdettelét enciklikájában nagyon sokszor emlegeti a szűzanyát, és hoz példákat akár az anyaságra, szűzességre, Isten országáért vállalt hivatás teljesítésére. Csak a 11-es pontot hadd idézzem. Mária visszatér és ahhoz a kezdethez, melyben az asszony olyan volt, amilyennek a Teremtő Isten örök terveiben a legszentebb Szent Háromság ölén elgondolta. Mária minden asszony és minden egyes asszony méltóságának és női hivatásának új kezdete. Összességében tehát ehhez a témához megállapíthatjuk, hogy kerülendők a Zsák utcába vezető túlzások, mint hogy némelyek szeretnek olyan megfogalmazásokkal élni, hogy Mária tulajdonképpen az Istennek a női arca, ilyenek nem vezetnek valóban. A szűzanya alakja nem a patriarchálisnak megélt istenkép antropomorf ellensúlyozása, hanem a női, az ő leányi, anyai, asszonyi, szűzi, mi voltában kiválasztott szabad emberé, aki felelősen együttműködik Isten üdvözítő szándékával, akinek hivatása van, küldetése van, hogy befogadja az igét, aki értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, teszi őt Isten anyjává. Csak egy mondatban megemlítve, és különösen is a jövőt tekintve, mindazok mellett, amiket eddig elmondtunk, még erősítendő az eszkatológiai dimenzió a mariológián belül, hogy valójában megláthassuk benne egyre elmélyültebben azt a reményforrást, aki számunkra Mária már mennybe fölvett állapotában, testben, lélekben, a mennyei dicsőségben, illetve a lélek szerepét, aki betölti a szűzanyát is, és segít bennünket is Máriához hasonlóan a lélek szerinti életre. Megköszönöm a figyelmet, az Úr áldását kérem mindenkire, és az, hogy tapasztalhassuk meg a szűzanyának a segítő jelenlétét egész életünkben. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A katolikus mariológia Szűz Mária üdvtörténetével foglalkozó teológia. Kovács Zoltán atya ebben a témában tartott előadást, a Mária tiszteletet illető néhány aktuális kérdésről.